Kedves hallgatóink, néhány hónapos kényszerszünet után folytatódik a Diósgyőri vár revitalizációjának második üteme. A rekonstrukciót az eredeti terveknek megfelelően végzik a kivitelezők. A Modern Városok program keretében megújuló Nagy Lajos korabeli várat korhűen rekonstruálják majd, hitelesen bemutatva ezzel a magyar történelem egy jelentős korszakát. A Diósgyőri vár meghatározó történelmi emléke kiemelkedő turisztikai látványossága Miskolcnak. A város közgyűlése nemrég közmeghallgatást tartott, amelyen a középkori várkastély rekonstrukciója is napirenden volt. Ezen felszólalt Rostáns László, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezője is, aki közleményben reagált azokra a médiában megjelent, szakmailag és törvényesen nem megalapozott rosszindulatú állításokra, amelyek az utóbbi időben a várrekonstrukció második ütemével kapcsolatban jelentek meg. A következő percekben Rostás Lászlóval, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett, Ibl Pro Architektúra és nívódíjas építésszel beszélgetünk.
A Diósgyőri vár meghatározó történelmi emléke, kiemelkedő turisztikai látványossága Miskolcnak. Két esztendő telt el a vár második építési ütemének megkezdése óta, az utóbbi időben azonban egyre többször találkozunk a sajtóban a szakmailag megalapozott valósággal, ellentétes állításokkal a rekonstrukciós munkákat illetően. Köszöntöm a stúdióban Rostás Lászlót, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett Ibl Pro Architektúra és nívódíjas építészt, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjét, akit arra kérek, hogy segítsen tiszta vizet önteni a pohárba, hogy a hallgatóink is értsék, hogy mi miért történik. Elsőként arra lennék kíváncsi, hogy a két évvel ezelőtt elkezdődött rekonstrukciós munkákkal jelenleg hol tartanak. Folytatódhat-e a munka, avagy most leállították időszakosan a revitalizációt?
Köszöntöm a hallgatókat én is. Hála jó Istennek, nagyon jó híreim vannak mindenki számára. Az eddigi úgymond vészjósló hírekkel szemben, és nem a tényekkel szemben, az az én tényekről való igazi híradásom, hogy valóban megfelel minden az eredeti tényeknek, illetve azoknak a dolgoknak, ahogy elindult a rekonstrukció. Azt is el kell mondjam, hogy amikor a kormányzat még 2018-ban megszavazta ennek a beruházásnak a finanszírozását, akkor az egész Diósgyőri vár és környezetére biztosított 17,5 milliárd forintból gyakorlatilag mind a mai napig rendelkezésre áll az a forrás, amivel a Diósgyőri várat teljes egészében rendbe lehet tenni. Illetve még azt is el kell mondjam, hogy bizonyos átcsoportosítással ezen összegen belül gyakorlatilag még az a úgynevezett hiányzó 2 milliárd forint is rendelkezésre áll. Tehát azt tudom mondani, hogy egy körülbelül egy éves kényszerszünet után, tehát olyan február-március körül állt le, ezután a kényszerszünet után tovább folytatódik a Diósgyőri vár építése az eredeti terveknek megfelelően, és hát hála jó Istennek a kormányzat által megígért plusz forrás, ami az átcsoportosítást, illetve az úgynevezett látogatóközpont, ami a Dériné házban, illetve környezetében lenne kialakítva, arra lesz majd a későbbiekbe fordítva.
Azért mondjuk el, hogy mi az, ami most elkészült ebben a második ütemben már?
Ebben a második ütemben gyakorlatilag a külső vár szerkezeti állapota elkészült. Most annyit még hozzá kell tenni, hogy amikor ezt a tervet készítettük, akkor két különféle forrásból szerettük volna megvalósítani. Az egyik az úgynevezett uniós forrást figyelembe véve, a másik a hazai forrást. Mivel elhúzódott az előkészítő munka, itt a városban történt városvezetői váltás kapcsán is a döntések húzódtak, ezért eljött az az időpont, amikor úgy döntött a kormányzat, hogy veszélyeztetve látta volna az uniós forrásoknak a befejezését, ami a külső várra vonatkozott, és ezért gyakorlatilag átcsoportosították itt is a pénzt, de az a pénzösszeg, ami akkor lett volna, az gyakorlatilag visszapótlásra került. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy hála jó Istennek, a józanésznek, folytatódik a Diósgyőri vár építése, és nem kell azokat a híreket elhinni, hogy nem lesz belőle semmi, torzón marad, be lesz fejezve.
Akkor vegyük sorra azokat a sarkalatos kijelentéseket, amelyek megkérdőjelezik a tervezett fejlesztések hitelességét. Nézzük az elsőt, amely szerint a nyugati palotaszárny külső homlokzatát áttörő, semmilyen hiteles adatra nem támaszkodó monumentális neogótikus ablaksor helyett a vár hiteles, Hazel Hugo által készített 18. századi felmérésén látható, jóval kisebb méretű, a vár többi ablakához hasonló nyílások kialakítását látják indokoltnak. Mit gondol erről, építész úr?
Igen, erre konkrétan fogok válaszolni, csak előtte egy pillanatra térjünk rá arra, hogy mit jelent a hitelesség kérdése. És ez nagyon fontos dolog, hiszen ezzel a fogalommal nagyon sokan visszaélnek. Az építészetben a hitelesség kérdése főleg rekonstrukciók, és én nem is igazán rekonstrukcióról beszélnék, hanem revitalizációról. Ez egy külön kérdéskör, hogy miért nem rekonstrukciót említünk mi Diósgyőr esetében, és miért revitalizációt. De a hitelesség kérdéséhez szigorúan hozzátartozik az, hogy vannak források a történelem elmúlt időszakáról. Ezek a források, amikről beszélünk, többek között az egyik az említett Hazel Hugo féle felmérés. Annyit tudni kell erről a Hazel Hugóról, hogy ő egy papi ember volt, aki rajzolt a barokk korban erről a várról egy felmérési tervet, ami időközben természetesen beigazolódott, hogy egyfajta barokk átgondolása a dolognak, és nem felelt meg már akkor sem a valóságnak teljes mértékben. Nagyjából úgy volt, mint ahogy az öreg székely viccben van, hogy körülbelül úgy néz ki, mire azt mondja a püspök úr, hogy igen, kedves barátom, körül úgy, de belül nem. Tehát én úgy gondolom, hogy itt is ez az igazság, de majd erre részletesen kitérek. Tehát a hitelességre vissza. Nem csak, hogy térképi forrásokat kell figyelembe venni, figyelembe kell venni szigorúan úgynevezett életviteli kérdéseket is a rekonstrukcióknál, a revitalizációnál, hiszen ez adta meg annak idején a tervezési programot. Figyelembe kell venni, és ez olyankor segít, amikor alaprajzokat tisztázni kell, funkciókat tisztázni kell. Figyelembe kell venni régészeti kutatásokat. A régészetről annyit kell tudni, hogy a régészet ugye azzal foglalkozik, ami a föld alatt van. Figyelembe kell venni emellett szintén a hitelességhez gyakorlatilag falkutatásokat. A falkutatással a régész nem foglalkozik, hiszen nincs is neki jogosítványa rá. Kivéve, hogyha ezt megszerzi, de többnyire nincs nekik. És hát emellett még figyelembe kell venni egyéb tényezőket is, amik úgymond a tisztességhez hozzátartoznak. Na most az, ami alapján Hazel Hugót említik bizonyos kritikusok, az ennek csak egy nagyon kicsi szegmense. Ugyanis a következő a helyzet. A Hazel Hugo féle rajzról egyértelműen beigazolódott már az első ütem esetében, hogy az úgynevezett pilléreket, a gótikus pilléreket, amik a lovakteremben voltak, például itt volt egy forráskritika, és itt a forráskritikát nagyon alá kell húzni, a pilléreket barokk úgynevezett íves átkötő boltozatokként próbálta ábrázolni, holott mindenki látta és láthatta a fényképek alapján, hogy ezek keskeny, vékony boltozatok, amelyeket a gótika annak idején bordaként indított. Tehát semmi bajunk nincs Hazel Hugóval, köszönjük szépen, hogy ránk hagyott egyfajta réteget, de ez csak egy nagyon szűk szegmense. Most térjünk vissza a nyílászárókra. És ezt azért kell szigorúan hozzátenni, hiszen a 60-as években annak idején Ceglédi Ilona, aki köztiszteletben állt, és nem véletlenül, és nem érdemtelenül, ő feltárta a diósgyőri várat. Vele együtt Ferenczi Károly építész, aki a rekonstrukciókat készítette, együtt dolgoztak. Na most Ferenczi Károly és Ceglédi Ilona is mind a ketten az akkor látható falcsonkokról egyértelműleg elmondtam, még az északi oldalon is, és leírták, ezek megjelentek, tehát régészeti adatokként megjelentek, illetve szemlélettel bizonyíthatóak voltak, megnézve, hogy ezek régen nagyméretű íves nyílászárok voltak, amiket a későbbiekbe visszafalasztak. És hát az északi oldalon ez érthető is. Hát gondoljunk bele, középkorban vagyunk, kandallóval fűtünk, az akkori stílnek megfelelően nagyméretű panoráma ablak, idézőjelben panoráma nyílászárókat helyeznek el, de közben északon hideg van. És hát ki kell fűteni. Hát természetes, hogy a következő ütemben, ez lehetett Zsigmond idejében, lehetett Mátyás idejében, én nem akarok stíliskritikai dolgokba belemenni, ez maradjon a művészet történészeké, de egyértelműleg igazolható. És nem csak, hogy leírják könyvekbe ezt, hanem még ráadásul le is rajzolják. Tehát azok az önmagukat, és sajnálatos módon nem mindig jogtalanul, de szakértőnek nevezett emberek, akik ennek az ellenkezőjét állítják, azt tudom mondani, hogy egy, nem éltek a forráskritikával, kettő pedig úgy nyilatkoznak, hogy nem ismerték meg a megfelelő forrásokat. Tehát egyértelműen bizonyítható. A nyugati oldalról pedig az a szerencsénk megvan, hogy a 30-as években is jártak turisták a Diósgyőri várba, és hát készítettek felvételeket. És a nyugati oldalon lévő felvételeknél egyértelműen látszik a falazásnak az a módja, amikor nagyméretű nyílásokat hoztak létre, és a nagyméretű nyílásokat előbb megszűkítették egy kisebb méretűre, és aztán utána ott vége van. Ezek gyönyörűen látszanak. Ugyanúgy, mint ahogy látszik az, hogy az 1800-as évek végén Stélo Otto, akit, hogy mondjam, eléggé leszoktak becsülni, általában mindig a Diósgyőri várról készített rekonstrukciós rajza miatt, de hozzá kell tegyem, hogy az ő korában ő nagyon kiváló műemlékes volt, neki köszönhető az országban számtalan műemléknek a megolvása, illetve feltárása. Ő maga rajzolja le ezeket az arányokat, és ha ezeket összerajzoljuk, és tényleg szakmai választ adunk rá, akkor nem lehet kérdés a nagyméretű nyílásnak a léte.
És akkor folytassuk a kifogásokkal. Azt állítják, hogy sohasem létezett a második emelet udvari homlokzati fala, ezért ezt el kellene hagyni, és helyette az ide tervezett tereknek a hitelesen rekonstruálható középkori tetővonal alatti minden bizonnyal a középkorban is használt tetőtérben történő megvalósítása lenne célszerű.
Értem én ezt a felvetést megint, csak az a helyzet, hogy itt megint hiányzik egyfajta szakmai komplex látásmód. És ennek az a problémája, hogy amikor a 60-as években elkezdték a tornyokat rendbe tenni, akkor az úgynevezett szövetszerű kapcsolatait a torony és a falnak a második szinten nevezzük emeletnek, de nevezhetjük nyugodtan egyszerűen csak második szintnek, vagy emelt tért fallal készült padlásnak, ahol 8 láb magasak a tért falak. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 2,5 méter magasságról beszélünk, tehát itt ma, amikor egy lakás belmérete 2,40 méter és 2,70 méter között van, akkor érthetjük, vagy láthatjuk a nagyságot. Tehát amikor ezt nézzük, akkor a 60-as években ezeket, mint a falon lévő csorbákat kiküszöbölték és eltüntették. Na most ezekről megint fényképfelvételeink vannak, de a kváderköveken látható úgynevezett összevésések, amik a bekötéshez kellettek, azok egyértelműen a mai napig láthatóak. És hát nem lehet kérdés, ez az udvari oldalon lévő szárnya. Tehát ez régészetileg, falkutatásban, mindenben igazolható a nem felületes szemlélő számára. És ez nagyon fontos, hogy nem felületes szemlélő, hiszen ezeket a véleményeket úgymond szakemberek próbálják megfogalmazni, hogy nem volt. Érthetetlen. Amikor egy ilyen kritikát megfogalmazó szakembernek, a Szekér György művészettörténész, a Budai várban történt vita során felvetette, hogy hát, de látod, itt van, akkor erre az volt a válasz, ja, hát ha úgy van, akkor bocsánat. Na de könyörgöm, egy szakember, ha olyanról nyilatkozik, aminek súlya van, már pedig ezeknek a mondatoknak súlya van, akkor meg kell gondolni, hogy mit mond. Én úgy gondolom, mert egy baráti beszélgetés során lehet ilyet mondani, és elgondolkodtatni. Ez természetes. De amikor valaki egy közfórumon megteszi ezeket a nyilatkozatokat, annak már következménye és súlya van. Úgyhogy én úgy látom ezt megint egyértelműleg, hogy teljesen pontosan igazolható. És aztán fölvetődik ennek a külső oldali része is, hogy a külső oldalon sem volt úgymond és hiteltelen. Most egyetlen egyet tudok mondani megint erre, hogy a középkorban, amikor készült a külső oldal, ugye a gyilokjárót, ami körbefutott, az senki nem kérdőjelezi meg, hiszen egyértelműleg a régészet igazolta, nem csak a régészet, hanem a művészettörténet is. Viszont egy 2,5 tonnás, azt hiszem, hogy ezt a súlyt el lehet képzelni, hogy milyen, egy 2,5 tonnás kőkonzol, amelyiken 18 cm vastag kőlap van, ezt in situ, tehát a helyszínen látható, a torony falába bennmaradt kőlemezek maradványai igazolják, hogy az volt rajta, illetve egy erre támaszkodó tető, hogyha megnézzük a konzol végét, tehát szerkezetileg is elképzelhetetlen, hogy ne lett volna adott esetben ez leterhelve. Mert ha nincs leterhelve, egyszerűen leborul, felborul. Tehát kell egy ellensúlyt képezni. És ezt az ellensúlyt bizony csak falazattal lehetett. De ha megnézzük, akár Hanzinak, Szédermájer Jánosnak, már ő nincs közöttünk, a rekonstrukcióját 57-be, amikor, elnézést a hallgatóknak mondom, a Hanzi az egy zsargon neve volt, nagyon kiváló szakemberről beszélünk Szédermájer János esetében, tehát az ő tervében is, már az első tervében ott van a homlokzaton ez, amikor ugye szállodát szeretett volna ő beletenni, és így tovább, tehát mikor a fejlesztésekről beszélt, de ugyanez a Ferenczi Károly terveiben is ugyanígy jelenik meg, és így tovább, tehát ezeket pontosan lehet ellenőrizni, és az elődök, akik a rekonstrukciós tervekkel foglalkoztak, nem véletlenül határozták meg ezeket a tetővonalakat. És ha már tetővonalnál tartunk, ismételtem. Nagyon egyszerű, megint abszolút objektív módon igazolható, hogy van egy konzolnak egy hossza, ami kiáll a falból. Arra ráállítunk egy oszlopot, mert oszlop volt rajta, és a tornyoknál látható a vízszintes gerendának a mérete, illetve a ferdeszarufának a mérete. És ha ezt egyszerűen csak vonalakkal összekötjük, az kiadja a tetővonalát. Itt nincs mese, ennek ilyennek kellett lenni. Ezt lerajzolja minden korábbi rekonstrukció is ugyanígy. Tehát ezt megkérdőjelezni, én úgy gondolom, nagyon látványos, de igazából alaptalan.
A következő, amit kifogásolnak, az, hogy a belső vár palota szárnyainak, valamint a konyhának a mázas cserepekből kialakítandó tetőfedésén a terveken szereplő 19. századi szecessziós mintakincs alkalmazása helyett a valódi, a diósgyőri cserepekkel egykorú 15. századi emlékek alapján tervezett, az egész tetőfelületen egységes rombusz vagy farkasfog mintát követő rakási mustra alkalmazását kellene lehetővé tenni. Kicsit igen. Összefügg az előzőekkel talán ez a kérdés is.
Így van, tehát a következő a helyzet, itt megint a tényeket kellene figyelembe venni, és szigorúan. Ez azért nagyon fontos, mert itt kezdődött, amikor főleg a miskolci lakosoknak a várhoz való hozzáállását egy pillanatra megbillentették azzal, hogy azt mondták, hogy a cserép miatt, ami rajta van, ez egy Disneyland. Én már akkor sem értettem ezt a felvetést, de sajnálatos módon megint akik ezt felvetették, nem voltak hajlandók tudomásul venni a tényeket. Egy. És ez a legfontosabb. A diósgyőri vár lefedése az színes mázas cserepekkel történt. Szekér Gyuri művészettörténész, aki társam ides tovább már 11 nehány éve a diósgyőri vár kapcsán, de ő egyébként már a 90-es évek végén kezdte el a művészettörténeti munkáját itt, és Ceglédi Ilonától megkapta a jogosultságot, hogy ő folytathatja. Tehát ő maga szokta mindig azt mondani, hogy de hát kérem szépen, szekérszámra hordtuk kifele a színes mázas cserepeket a várárokból. De nem csak a várárokból, hanem a déli falszorosból is, maga Ceglédi Ilona írja le a kandidátusi munkájába, hogy színes mázas cserepek kerültek elő. De egészben is látható, és így tovább, tehát mindenféleképp. Én magam, mikor most a 10-es évek derekán készültek a várárok feltárásai, én magam filmeztem le. 50 centi vastagságban csak színes mázas cserepek vannak. Miért fontos ez? Először is azért nagyon fontos, mert ha figyelembe veszük azt, hogy az Egri Bazilikán a zsindelyt befestették pirosra, hogy azt higgyék, hogy cserép van rajta, és ez méltóságot adott, rangot adott egy épületnek, akkor elképzelhetjük, hogyha a diósgyőri várban színes mázas cserép van, és nem csak sima cserép, akkor az milyen rangot kölcsönzött neki. Kettő. Hozzá kell tegyem azt, hogy a középkorban a Magyar Királyság Európa vezető állama. És ez tény, ez faktum, ez nem kérdés. El tudjuk képzelni azt, hogy a magyar király feleségének a vára, ami olyan hely, ahol nemzetközi kapcsolatokat építenek, ahova fejedelmek, uralkodók jönnek látogatóba. megvannak róla az oklevelek, minden egyéb, tehát ez nem kérdés, hogy az egy olyan hely, ahol zsindellyel van fedve valami. Nem életszerű, de nem is igazolta a régészet. És aztán jön a mintakincse. Nagyon érdekes dolog, mert ugye ezt is támadták. A mintakincsel kapcsolatban a következőt tudom mondani. Én elmentem jó magam Nagy Lajos várába, Vávelbe. Magánúton hozzáteszem, tehát nem kiküldetés meg egyéb. És ahogy ott szétnéztem, volt szerencsém látni Nagy Lajos korából olyan cserepeket, olyan mintákat, amelyeknek a színvilága pontosan megegyezett a diósgyőri vár fazekas munkáinak a színvilágával. Tehát nem kérdés, hogy Nagy Lajos korabeli. Kettő, olyan épület modelleket lehetett látni ebből a korból, amelyeken a cserépfedés és annak mintázata is gyönyörű szépen meg volt határozva. Mi semmi más nem csináltunk, ezt a mintázatot indítottuk, és ezt raktuk rá. És nagyon érdekes volt, amikor ugye szintén kritizálták a hatóságokat, illetve az engedélyezés szerveket, hogy nem kellő gondossággal jártak el, kvázi áttolták, és nem vették figyelembe a szakmai dolgokat. Ez sem igaz, nem felel meg a valóságnak, hiszen pontosan ez a miniszterelnökség által kijelölt szakmai grénium, akikben benne volt az ICOMOS, mint nemzetközi szervezet, benne volt mindenki, aki a műemlékes szakmában ma Magyarországon, vagy a turisztikában jelen van, mindenki jelen volt. Ők maguk is felvetették ezt a kérdést, hogy vajon a mintázat jó-e. És ezek után az volt a kérdés, hogy jó, rendben van, akkor nézzük meg, hogy a régészek, amit előszedtek cserepeket, az statisztikailag arányaiban megfelele annak a színezésnek, amit mi föltettünk. S mit áld a jóisten, szinte dekára megfelelt. Tehát nem mi találtuk ki. Ez viszont azért elgondolkodtató, mert a sokat szidott lechneri gondolat, a szecessziónak az a formája a cserepekkel, hogy ők kitaláltak valamit, az nem úgy van, hogy ők találták ki, hanem ők csak tovább éltették a régi hagyományt. Csak az, hogy a régi hagyományból nem maradt fönt, úgymond ma már emlékünk, mert elpusztultak a háború és egyéb során, és a szecesszió őrizte meg nekünk, ez egy külön öröm, de a dolog az fordítva áll. Úgyhogy végtelenül sajnálom, a művészettörténész annyit írt a jelenlegi állás szerint, hogy szinte a diósgyőri vár külső megjelenésének egyik leghitelesebb formáját sikerült államtitkári szinten a városvezetésnek olyan szinten eldöntenie, hogy most már nem mázas cserép lesz rajta, hanem egy ilyen úgynevezett műemlék jellegű hódfarkú cserépfedés lesz rajta. Én végtelenül sajnálom, mert a diósgyőri vár megérdemelte volna a királyi méltóságot.
A tornyok tetején alkalmazott lapos hajlású lebegő tetők elhagyását is szorgalmazzák például. Ezt vajon miért?
Én úgy gondolom, hogy ez ízlésbeli kérdés fölvetése. Egyet tudomásul kell venni megint. Magyarországon lapos tetős épület a középkorban nem volt. Azért nem volt, mert egyszerűen az éghajlati viszonyok nem feleltek meg. Ha megcsinálták, akkor a közeljövőbe azonnal le kellett fedni. Az egy másik dolog, és itt keverve van két dolog, hogy amikor háborúk voltak egyebek, akkor a tornyok tetejéről le kellett szedni a tetőt, mert hogyha belőtték, akkor az a tűz, ami a torony tetőszerkezetéből adódott, az gyakorlatilag veszélyeztette a védekezést. Tehát ez egy ízlésbeli kérdés. Nem akarok ebbe belemenni mélyebben, tényleg egyértelműen meg kell védeni, mese nincs. És az, hogy ez a formája legyen, erre a tanácsadó testület körülbelül 12 variációt dolgoztatott ki velünk, miután közös megegyezéssel ez a megoldás született.
A belsővárat körülvevő gyilok járókra is olyan megjegyzést tettek, miszerint a néhol fa, néhol üveg, beton szerkezetű falat másra kellene cserélni egy egységes pártázatos kőfalra.
A gyilok járóknak a külső megjelenésével kapcsolatban mindenkit megnyugtatok, nincs rajta üveg. Tehát ez egy tévedés, ezt nem tudom, honnan került bele, egy-kettő. Kívülről pedig ugye azt szeretnék megfogalmazni, hogy itt egy zárt gyilokjáró rendszer jöjjön létre. Ezt akkor megérteném, hogyha Végvárról beszélnénk, mert Végvár esetében igen, de itt megint nem szabad elfelejteni, hogy ebben az időszakban Diósgyőr az ország szíve, a közepe. tehát nagyon messzire esnek a határok, és ez egy kastély, ez egy várkastély igazából. Tehát itt nem olyan védelmi rendszerről kell beszélni, mint a várak esetében. És ezért a palánk jelleg, a zárt palánk jelleg nem értelmezhető. Ezért lett egyébként gyakorlatilag az a megoldás, amit mi tettünk rá. Tehát itt én úgy gondolom, hogy funkcionális szereptévesztés van.
Azt állítják, hogy sohasem létezett a külső vár északi páros kaputornya, ezért annak elhagyását kezdeményezzék, és helyette ma is jelentős mértékben álló, a középkori európai hadiépítészetben egyedi jelentőségű 15. századi ágyú védőmű rekonstrukcióját tartják jó megoldásnak.
Végtelenül sajnálom azt, hogy aki ezt fölveti, gyakorlatilag művészettörténész régész szakmával rendelkező, és nem veszi figyelembe pontosan az általa is tisztelt Ceglédi Ilonának a kandidátusi védését, illetve a kandidátusi dolgozatát, és a régészeti tényeket. Illetve még azt sem veszi figyelembe, hogy 2018-ban a Herman Otto Múzeum emlékkönyvében Lovász Emese a kolléganőjével együtt írt cikkébe pontosan leírja a következőt. Az északi toronypár lebontása a 16. században a védelmi funkciók bejövetelével, amikor ugye már bejön a török, és akkor már nem az ország szívéről beszélünk, hanem végvári rendszerről beszélünk. Igazából a diósgyőri vár sosem volt végvár, ezt is hozzá kell tenni. Gyakorlatilag akkor Balassa az, aki megkapja a várnak a üzemeltetési jogát, és ő az, aki lebontja az északi toronypárat, és a helyére kialakítja az ágyúállást. Tehát ezt Szekér Gyuri úgy szokta mondani itt a 15. századi tévedésre, hogy ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy Mátyás király hadseregét a helikopteres hadosztály támogatta meg. Nonsense, hiszen haditechnikailag sem állja meg a helyét. Ez az egyik része, ami nagyon fontos. Másik, fényképek vannak róla, és maga Ceglédi Ilona írja le, hogy ezt a toronypárt északi oldalon bizony eredetileg ott volt, égsők föltárták. Stélo Otto rajzain ugyanúgy látszik. De hogy megnyugtassak mindenkit, a régi szakembereket is. Gerő az, aki a régészeti szakmának 50-es, 60-as években a legnagyobb szaktekintélye, a budai vár teljes helyreállítója, aki ilyen vasbeton lemezekkel rekonstruálta a régi középkori tereket. Nagyon jó, mai napig örömmel járunk azokba a terekbe. Tehát ő az, aki felveti Ceglédi Ilonának a kérdést a kandidátusi védésénél, hogy tessék mondani, kolléganő, miért van az, hogy négy oldalra toronypárakat tetszett itt írni. És erre mondja Ceglédi Ilona egyértelműleg, hogy azért, hiszen a középkori világszemlélet arról szól, hogy egy európai uralkodónak a világ négy tája felé van hatalma, és ugye mivel ez, ahogy már említettük, Magyarország királynéjának a vára, illetve reprezentációs cél, ezért mind a négy oldalra a négy toronypárat meg kellett építeni. Amikor azt mondják, hogy mi ezeket elpusztítottuk ezzel, hogy mi új tornyokat hoztunk be, ez nem igaz, megmaradtak azok a rekonstruktív dolgok, amik voltak eredetileg, sőt, kilettek egészítve a megfelelő 16. századnak megfelelően, belettek fejezve, és ráadásul azt is hozzá kell tegyem, hogy amikor azt mondják, hogy elpusztítjuk, maga Ceglédi Ilona írja le, hogy csak két helyen a hat boltozatból két helyen maradt meg boltozat indítás, az összes többi nincs meg. Tehát az, amit mi helyre tettünk, helyreállítottunk, az az 1960-as években készült rekonstrukciónak a helyretétele. Úgy, hogy az tényleg tényszerűen tudja igazolni mind az eredeti északi toronypárat, illetve az ezt kiegészítő, úgymond köppenyező felületet. És még azért hozzá kell tegyem megint azt, hogy itt megint olyan tényszerű adatok is vannak. Ugye, hogy a két torony között volt egy kapuzat, amely kapuzatnak van egy persejköve, amiben forog a lenyitható ajtó. Ennek az eredeti persejkövét megtaláltuk, ott van. Vagy ugyanúgy, amikor nagyon egyszerű építészeti dolog megfigyelhető minden nélkül, hogy amikor a köppenyfal neki megy az eredeti külső várfalnak, ott nincs bekötve, tehát nem fésűsen csatlakoznak a kövek, hanem egyszerűen csak koppannak. És ez azt jelenti, hogy ez másodlagos. Tehát itt sok csoda nincsen. És megint föl kell hívjam a figyelmet, ha tényleg szakember, tényleg szakszerűen szeretne nyilatkozni, minimálisan annyit meg kellett volna neki tennie, hogy utána jár, és úgy hozza nyilvánosságra ezeket a gondolatait. Nem a gondolatokkal van baj. Isten mentsen, örülök neki, hogy vannak felvetések, teljesen tiszta. De ezt ne úgy tegye, mint faktum, ami csak így lehetett és változtathatatlan. Nem így működik. És ráadásul mindezt úgy, hogy az eredeti tervezőket, a művészettörténészt, aki 20-25 éve ebben foglalkozik, a falkutatással foglalkoznak mindenne, nem kérdezi meg, hanem kijelenti, hogy minden szakember egytől egyig alkalmatlan, és amit ő mond, az az alkalmas. Kérem, olvassák végig figyelmesen az ő cikkét, és rá fognak jönni ezekre a dolgokra, hogy e mögött valami egészen más rejlik. Hogy mi? Én nem tudom megfogalmazni, nem is akarom. Én azt kérem mindenkitől, ha kérdése van, nyíltan tegye föl, én konkrétan fogok rá válaszolni, soha nem zárkoztam el előle. Még egy érdekes kérdésről érdemes szót ejteni, ez a funkciója, úgynevezett szállodai funkció. Nagyon érdekes, hogy fölvetik azt, hogy a tervezés közben nem volt megfelelően végiggondolva a funkció. Na most egy tervezőnek alapvető feltétele, hogy minden lehetséges alternatívát megvizsgáljon. Mivel az 50-es évektől folyamatosan a Diósgyőri vár hasznosításánál szóba került mindig a szálloda funkció, ezért amikor mi elkezdtük tervezni, akkor eleve tudtuk, hogy nem lehet szállodát beletenni, hiszen annak a térigénye jelentősen nagyobb, mint ami ebben a műemlékben elférne. De ahhoz, hogy ezt egyértelműen ki lehessen zárni, ezért nekünk meg kellett ezt a lehetőséget is vizsgálni. De nem szállodaként, hanem szálláshelyként. Mint ahogy ez az ország nagyon sok műemléki épületében, illetve várában látható. És ezt a város, hogy mindenkit megnyugtassak, korábban a magyar közlönyben is közzétette, hogy semmilyen szín alatt nem szeretne a Diósgyőri várból szállodát építeni. Úgyhogy erre hivatkozni teljesen fölösleges, és megnyugtatok mindenkit, nem lesz a Diósgyőri várban szálloda.
Nemrég közmeghallgatást tartott a Miskolci Közgyűlés, amelyen napirendre került a Diósgyőri vár is. Rostás László ezen az eseményen reagált az őt és munkatársait ért támadásokra. Mi hangzott el pontosan ezen a közmeghallgatáson, építész úr?
Hála jó Istennek, a városban van egy ilyen fórum, ami a városlakóknak lehetőséget ad arra, hogy közügyekben vagy közérdeket érintő kérdésekben fölvethessenek kérdéseket. Én úgy ítéltem meg, hogy a Diósgyőri vár, mivel közpénzből épült, illetve valóban közérdeket jelentő dolog, én úgy ítéltem meg, hogy erről mindenképpen szólnom kell. Azért kellett szólnom, mert tarthatatlanná váltak bizonyos állapotok, és ez nagyon nagy figyelmeztetés azokra, akik úgymond ma mindenféle közösségi médiákban megnyilatkozva megalapozatlan vádakat, megalapozatlan dolgokat jelentenek ki. Ugyanis eljutottunk odáig, hogy egyes társtervezőimnek az unokáit, hiszen a társtervezőim döntő többsége már nyugdíjas, illetve nyugdíjkor körül van, már az iskolában is elkezdték bántani, hogy hogy lehet a te édesapád olyan buta, hogy nem vette észre, hogy 700 éves a Diósgyőri vár. Tehát ilyen szlogenekkel, egyebekkel. És ezek a gyerekek sírva mentek haza. Tehát én azt tudom mondani erre, és még egyszer szeretném kérni és fölhívni a figyelmet. Ez csak a Diósgyőri vár kapcsán egy példa. De nem csak a Diósgyőri vár ilyen, hanem sajnos a mai közmédiában, és tisztelet a kivételnek, ezt nagyon aláhúzom. Nagyon sokszor elhangzanak olyan dolgok, amelyek nem a tényeknek megfelelőek. Hogy ezeknek következménye van. Egy-egy ilyen kimondott, valótlan állítás mögött olyan indulatok tudnak elszabadulni, olyan dolgok tudnak, amely emberi életeket fognak befolyásolni, adott esetben tönkretenni, beteggé tenni. Nagyon kérem mindenkitől, ne tegyék, és ezt kértem a polgármester úrtól is, és ezt kértem a közgyűlés tagjaitól is, gondolják végig. Azt is gondolják végig, hogy a valótlan állításokat, amelyeket ők sem kérdeztek meg tőlem, hogy valós-e. Még lehetőséget sem kaptam, mert a helyi sajtó, még ők sem kérdezték meg a véleményemet erről, hanem közöltek. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon nagy a felelősségem a mindenkinek, aki egy ilyen közügyben megszólal. És én ezért kellett, hogy közleményben megnyilatkozzak, és végre pontot tegyek rá. Én nem kívánok ebben tovább foglalkozni. Én egyet szeretnék építeni, megtenni azt, amit meg kell tegyek, a leghitelesebb formában és a legtisztességesebben. Úgy, ahogy én azt tanultam, úgy, ahogy én erre esküdtettem, amikor diplomát kaptam. Én nem tudok más tenni, egész életemet így éltem, így is szeretném befejezni. Nyugdíjasként is, immár hála jó Istennek, nyugdíjas mérnökként, de ez nem befolyásol engem a döntéseim során.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Rostás Lászlóval, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett Ibl Pro Architektúra és nívódíjas építésszel, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével beszélgettünk arról, hogy az eredeti terveknek megfelelően folytatódik a Diósgyőri Vár revitalizációjának második üteme.